kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Leó pápa befejezte 11 napos afrikai apostoli látogatását április 23-án. Júniusban Spanyolországba utazik. Április 23-án kora délután 14. Leó pápa befejezte apostoli útját, melynek során Algériába, Kamerunba, Angolába és Egyenlítői Guineába látogatott. Ez volt pápaságának harmadik apostoli útja, amelyet április 13-án hétfőn kezdett és 11 napig tartott. Korábban 2025 végén Törökországba és Libanonba, illetve a közelmúltban Monakóba látogatott. Az egyház pásztoraként nem támogathatom a háborút, hangoztatta az iráni háború kapcsán 14. Leó pápa, aki az afrikai pápai látogatását lezárva a Vatikánba visszatérőben repülőgépe fedélzetén az egyház diplomáciai szerepéről, a migrációról és az azonos nemű párok áldásáról is beszélt a sajtónak. 14. Leó úgy vélte, a közvéleményt a pápa politikai állásfoglalása érdekli, hogy mit mond bizonyos kérdésekben, és miért nem ítéli el az egyik vagy a másik ország kormányát. Kiemelte, hogy az apostoli látogatások éppen azt szolgálják, hogy az egyházfő arra próbálja bátorítani a népeket, hogy vállaljanak felelősséget sorsukért. Az olasz közmédiának az iráni háborúval kapcsolatos kérdésére válaszolva 14. Leó kifejtette. Új hozzáállásra van szükség a béke előmozdítása érdekében. Megemlítette, hogy leveleket kapott az iráni háború első napján meghalt gyermekek családjaitól. A kérdés nem az, hogy megváltozik-e a rezsim vagy sem, hanem az, miként tudjuk terjeszteni azokat az értékeket, amelyekben hiszünk oly sok ártatlan halála nélkül. Az iráni kérdés nyilvánvalóan nagyon összetett, kaotikus helyzet alakult ki, amely kritikus a világgazdaság számára, de ott van Irán egész lakossága is, ártatlan emberek, akik a háború miatt szenvednek, jelentette ki a pápa. A katolikus egyházfő a békepárbeszéd folytatását szorgalmazta, a háborúval való fenyegetés beszüntetését és a nemzetközi jog tiszteletben tartását. Az Úr társaságában problémáink nem szűnnek meg, de megvilágosodnak, fogalmazott 14. Leó pápa homíliájában, Malabóban. Április 23-án Egyenlítői Guineában tett apostoli látogatásának utolsó napján a Szent Atya a Malabói stadionban mutatott be szentmisét. Homíliájának elején megemlékezett az általános helynökről, aki néhány nappal korábban tisztázatlan körülmények között váratlanul elhunyt. A Szent Atya homíliájában kiemelte, amint Krisztus mondja, csak aki Istentől való, az látta az Atyát. A fiúban maga az Atya mutatja meg dicsőségét. Isten láthatóvá, hallhatóvá, tapinthatóvá teszi magát. Jézusnak a megváltónak a cselekedetei által Isten beteljesíti azt, amit kezdettől fogva tesz, életet ad. Megteremti a világot, megváltja és örökké szereti. A magyar rendőrök munkája Európa szerte példaértékű, jelentette ki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a 13. országos rendőr és tűzoltónap alkalmából szervezett díszünnepségen és díjátadón Budapesten. Rétvári Bence köszöntőjében úgy fogalmazott, amióta emberi civilizáció létezik, valamilyen rendvédelmi szerv mindig létezett. Mindig voltak olyan szervezetek, amelyek az emberek biztonságát szolgálták, és ameddig emberi civilizáció létezni fog, addig a rendvédelem is létezni fog. Ez alapvető igénye, alapvető szükséglete minden társadalomnak, tette hozzá. Kiemelte, erre a hivatásra születni kell. Az államtitkár rámutatott, a rendőrök, a katasztrófa védelemben dolgozók és a tűzoltók azért dolgoznak, hogy más emberek biztonságban legyenek, biztonságban tudhassák gyermekeiket, szüleiket, hogy mindenki nyugodt lehessen. Végül az időjárásról. Általában napos, csapadékmentes idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de az ország keleti felén előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, és kiemelten a főváros tágabb térségében és az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 17 és 23 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. április 24-e, péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk Eger legújabb fejlesztési terveiről. Szólunk még a Magyar Nemzeti Bank műgyűjteményének letéti állományba helyezéséről az Egri várban, valamint a héten megtartott bringás reggeliről is. Ha tehetik, tartsanak velünk! más festményeket kapott letétbe a jegybanktól a Dobó István Vármúzeum. A Magyar Nemzeti Bank egy fővárosi és 29 vidéki múzeumnál helyezi letétbe a tulajdonában lévő 1422 kortárs műalkotásból álló gyűjteményét. Az egri Dobó István Vármúzeumba 33 festmény került. Az alkotások kiválasztásáról és a belőlük készülő tárlat várható megnyitásáról Novák Ném Lakár Zsófiát, a vár igazgatóját hallják.
A Magyar Nemzeti Bank, amikor 2020-ban létrehozta és az MNB ingatlan Kft. Által kezelt kortárs képzőművészeti gyűjteményét, a hazai kortárs képzőművészeti alkotók támogatására, műveik megismertetésére szerette volna ezt a célt elindítani. 2025-re 1422 darabos kollekcióvá vált a gyűjtemény, amint az el is hangzott, és a jegybank új vezetése nagyon példamutató módon a művek szakszerű őrzésére és bemutatására hivatott múzeumi intézményrendszerben, köztük a Szépművészeti Múzeumban, illetve a már elhangzott 29 vidéki múzeumi intézményben helyezi most letétbe ezt az anyagot. A 2025. decemberében bejelentett döntés értelmében a kollekcióból válogatva 2026. február 13-án a debreceni Modemben dinamikus struktúrák, az MNB letéti adománya a vidéki múzeumok képzőművészeti gyűjteményei számára címmel nyílt kiállítás. Az április 12-ig nyitva tartó tárlatot követően az ott bemutatott művek is átadásra kerülnek az egyes múzeumi intézmények számára, így számunkra is. A nemes cél, amely az összesen 93 alkotó műveinek országos szinten történő hozzáférhetőségét, a látogatókkal való megismertetését szolgálja, a magyar múzeumtörténetben ritka kezdeményezés. Megerősíti a vidéki kulturális színtereket, a vidéki múzeumi képzőművészeti gyűjtemények fejlesztésének egyedülálló lehetőségét teremti meg, mind a művek minősége és számszerűsége tekintetében is. A Dobó István Vármúzeum képzőművészeti gyűjteményébe 33 alkotás kerül alletéti szerződés keretében. A művek intézmények közötti szakmai konszenzuson alapuló és szintén nagyon példamutató módon lezajlott szétosztása során intézményünk szempontja elsősorban az egri országos akvarell biennálék megrendezése nyomán gyarapított 205 darabos kortárs képzőművészeti kollekciónk kiegészítése volt. Természetszerűleg az Egerben alkotó vagy Egerhez kötődő alkotók munkáinak válogatása mellett. A mai eseményen 6 alkotó már átadott műveit is megtekinthetik. Bullás József, Frey Krisztián, Szabados Árpád, Konok Tamás, Rákóczi Gizella és Fábián Erika munkáit. Képeiken keresztül eljutunk az illuzionisztikus festés dizájn irányába mutató tendenciáitól, az architektonikus képszerkezeten, a szkripturális festészeten, a belső, önértelmező folyamatok absztrakt kivetülésein át, a színek egymáson áttűnő jelenségeinek festészeti megjelenítéséig. Az itt bemutatott alkotásokon kívül a múzeumunk számára átadandó kollekcióban olyan alkotók is szerepelnek, mint a gyűjteményünkben már szereplő, vagy azt most tovább bővítő és kiegészítő Átót Franyó vagy Almási Aladár, Bak Imre, Benkő Barnabás, Bóbics Diana, Csályi Attila, Enszt András, vagy a 20. századi magyar grafika meghatározó alakja, Gross Arnold, a lírai absztrakció különleges hazai alkotója, Hortobágyi Endre, a kontemplatív, meditatív képei révén egyedi hangon alkotó Kondor Attila, de a kortárs magyar képzőművészetet meghatározó Nádler István, Maurer Dóra, Újházi Péter is, ahogyan a 2000-es évek derekán induló Robiconikó is. A kollekcióban szerepelnek még Szabados Árpád, Szinyova Gergő, Szőke Gáspár és Veszeli Ferenc művei is. Köszönetet mondunk ezúton a Magyar Nemzeti Banknak, a Magyar Nemzeti Bank ingatlan Kft.-nek, a Szépművészeti Múzeumnak és a debreceni Modemnek és munkatársainak is, a letétbehelyezésért, az előkészítő munkáért, az egyeztetésekért és a debreceni kiállításért, és én külön köszönetet mondok saját kollégáimnak, akik az egésznek a lebonyolítását, szervezését, szakmai hátterét biztosítják. Bízunk benne, hogy a jövő tavasszal egy a saját gyűjteményeink darabjaival kiegészített, és letétbe helyezett műveket egyaránt bemutató tárlaton tárhatjuk mindezeket a nagy közönség elé.
Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke arról beszélt, mi motiválta a gyűjtemény szétosztását. Mint fogalmazott, több mint 1400 alkotásról van szó, amelyek korábban jó részt raktárakban vagy irodai terekben voltak elhelyezve. A műalkotások küldetése az, hogy minél többen lássák őket, emelte ki hozzátéve, a művészet közösségformáló erő, ezért egyértelmű volt, hogy a gyűjteménynek múzeumokban a helye.
Ugye azt, hogy mit csináltunk, azt elmondták igazgatóasszony és polgármester úr, több mint 1400 kép, 30 múzeum, egy budapesti 29 vidéki Szépművészeti Múzeum Nemzeti Galéria koordinálásával, hogy professzionális és szakmai módon történjen ennek a gyűjteménynek az átadás és jó helyre kerüljenek. Ugye mi lett volna az alternatíva az, hogy ott van a raktárban, meg a banknak a folyosóin, amivel csak az lett volna az aprócska kihívás, hogy elég kevesen látják, és ugye a műalkotásoknak az a küldetése, hogy sokan lássák őket, és ez az élmény, ami összeköti azokat, akik látják őket, és átélik ezt a tapasztalást, az valamifajta közösségformálás is. Úgyhogy egyértelmű volt számunkra, hogy ennek a gyűjteménynek nem a jegybank raktárában vagy a folyosóin van helye, hanem múzeumokban, hogy ez a társadalmi szerepvállalás meg tudjon valósulni, és minél többen tapasztalassák meg ezeknek a műalkotásoknak az üzenetét. Ugye ez az egyik ok, a másik ok pedig az, amit elnök úr és a jegybank vezetés, amely most már több mint egy éve elkezdte a munkáját képvisel, az pedig az, hogy a jegybanknak a feladata az alapfeladata. Ezt az alapfeladatot a jegybank törvény nagyon egyértelműen meghatározza. Ugye ez úgy szól, hogy az árstabilitás, az infláció letörése, az árstabilitás elérése, megőrzése, pénzügyi rendszer, pénzügyi piacok stabilitásának a megőrzése, és független intézményként természetesen a mindenkori kormány gazdaságpolitikájának a támogatása, de csak akkor, ha az nem veszélyezteti az inflációt, illetve a pénzügyi stabilitást, és persze természetesen vannak már fenntartatósági céljaink is. Ugye mit jelent ez a fókusz? Ugye ez egy fókusz, ez azt jelenti, hogy azzal foglalkozunk, ami a dolgunk, és igyekszünk azt a lehető legjobban csinálni. A lehető legjobbnak megvannak a benchmarkjai, megvan az a legjobb nemzetközi gyakorlat, ami alapján ezt egyébként más országokban csinálják és jól csinálják, és vannak egyébként jó, meg rossz példák is, meg jó példákat szándékozzuk követni a lehető legmagasabb szakmai színvonalon. Ugye mit jelent ez a gyakorlatban a jegybank szempontjából? Ugye sokrétű a feladatunk. Ugye az elsődleges feladatról beszéltem az inflációval kapcsolatban, de ezen túl természetesen fontos az, hogy egy olyan finanszírozási, piaci környezet alakuljon ki. Egy nyugodt, megfontolt, szakmai alapon nyugvó jegybanki politikával, ami segíti a gazdaság szereplőinek a tervezést, a tevékenységüket, az, hogy tudjanak előre gondolkodni, az, hogy tudjanak befektetési döntéseket hozni. Ehhez ugye nagyon fontos az, minden egyéb mellett, hogy az árfolyam, tehát a forint árfolyama a stabil legyen. És ebben az egy évben, ami óta mi itt vagyunk, ez megvalósult, és mi erre nagyon büszkék is vagyunk. Ugye sikerült az inflációt 5,5% fölötti szintre, ami ugye tavaly év elején volt, 2% alá csökkenteni. A nemzetközi kihívások ellenére lehet így fogalmazni. A forint árfolyama erősödött és stabil maradt, annak ellenére, hogy ebben az időszakban azért jelentős világgazdasági kihívásokkal álltunk szembe, beszéljünk akár mondjuk a vámok bevezetésétől, ugye az Egyesült Államok által, vagy akár fegyveres konfliktusok, kik legutóbb ugye az iráni konfliktusi. És ebben a környezetben a forint, magyar pénzügyi piac, a magyar bankrendszer stabil tudott maradni, sokkal stabilabb, mint amire az elmúlt időszakban amire láttunk példát az elmúlt időszakban. Miért tudott ez megvalósulni? Azért, mert elhitte a gazdaság, elhitte a piac azt, hogy mi komolyan gondoljuk ezt a feladatot, azt, hogy arra fókuszálunk, ami a dolgunk, és ezt jól szeretnénk csinálni. Nyilván még egy-két dolog itt szerepet játszott. Egyrészt az, hogy minden eddiginél nagyobb devizatartalékkal rendelkezik az ország. Ugye közel 59 milliárd euróval, amely folyamatosan nőtt ebben az egy évben, és mi azt gondoljuk, hogy ez egy fontos szerepet játszik abban, hogy a piacok stabilak tudnak maradni. Az is nagyon szembetűnő, hogy a kommunikációja a Nemzeti Banknak nagyon fókuszált, tehát mi arról beszélünk, ami a dolgunk, még egyszer, annyit beszélünk, amennyit muszáj, ahhoz, hogy megértsék a piacok, megértsék a gazdaság szereplői, hogy mit csinálunk. Nyilván a tekintetben, a megértés tekintetében van komoly feladat még, úgyhogy ezt folytatni kell, hogy minden szereplő értse pontosan azt, hogy mit csinálunk. És gyakorlatilag ennek segítségével most egy olyan helyzetben vagyunk, ami egy sokkalta ellenállóbb, sokkalta robosztusabb védőháló, ha lehet így fogalmazni, a magyar gazdaság körül, mint korábban volt, és ez segíteni fog abban, hogy ezeket a kihívásokat, amik ugye globálisak, ezeket az ország sikeresen tudja kezelni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a küldetésben mindenkire szükség van. Mi nagyon szeretnénk azt folytatni, amit elkezdtünk, és ami úton elindultunk. És azt gondolom, hogy például az, amit igazgatóasszony mondott itt a megbeszélésünk, vagy ez a bemutató előtt, hogy ezt a folyamatot is sikerült jól lemenedzselni. Ez engem nagy büszkeséggel tölt el. Tehát én nagyon örülök annak, hogy jó helyekre kerültek ezek az alkotások. Ez profin volt végrehajtva, konszenzusos volt a folyamat. És hogyha minden egyes terén a tevékenységünknek ezt a fajta profizmust, ezt a fajta hatékonyságot tudjuk felmutatni, akkor jó úton haladunk. Úgyhogy én ennyit szerettem volna mondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és élvezzék ezeket az alkotásokat, és kívánom meg ennek, hogy ebből sok új látogatót, sok új rendezvényt, sok új élményt tudjon bevonzani.
Az egri Malomárok utca 28 szám alatt található evat, fűtőmű, jelenleg közel 5000 lakást, valamint közintézményt lát el az északi városrész területén földgáz alapú fűtéssel. Ennek a fűtésrendszernek a korszerűsítésére sikeres pályázatot nyert az evat egri vagyonkezelő és távfűtő ZRT április 10-én a Jedlikányos energetikai programban. A pályázat értelmében mintegy 3,48 milliárd forintos keretösszegből valósul meg a 8 megawattos hőteljesítményű biomassa fűtőmű kialakítása Felnémeten, illetve 1,5 milliárdos keretösszegből pedig egy föld alatti csőrendszer létrehozását tervezik, mely a felnémeti telephelyen megtermelt melegvizet bevezetné a meglévő távhővezetékekben. Wagner Ákos polgármester elmondta: a biomassa fűtőmű faaprítékkal fog működni, továbbá reményeik szerint ez a beruházás 60%-át fogja kiváltani a gázmennyiségnek.
Kettő témát hoztunk a mai sajtótájékoztatóra. Az egyik a távhőfejlesztés. Ha emlékeztek rá, akkor volt a fűtőműben egy sajtótájékoztató egy pár hónappal ezelőtt. A téma ugyanaz, annyival megspékelve, hogy az a pályázat, amiről akkor beszámoltunk, ami azt tartalmazza, hogy a Malomárok utcában lévő távhőközpont, illetve a távhőközpont, hogy egy kb. 5000 lakást, több közintézményt lát el az északi városrész területén, hogy ez jellemzően földgáz alapon működik ez a távhőközpont, és a Jedlikányos tervben pályázott az EVAD ZRT a vonatkozásban, hogy a távhőközpontot kiegészítjük egy biomassa fűtőművel, ami a felnémeti városrészben tervezünk elhelyezni, és egy csővezetéken keresztül az ott termelt hőmennyiséget bekötjük a meglévő távhő vezetékbe. Ugye erre nyújtott be az EVAD ZRT egy pályázatot, hogyha ennek erről volt akkor sajtótájékoztató, annak a műszaki tartalmát, illetve a pályázatnak a helyzetét mondtuk el. Most viszont a jó hír van, hogy ezt a pályázatot a EVAD ZRT április 10-én megnyerte, illetve nem is egy pályázat ez, hanem maga kettő pályázatról beszélünk, hiszen egy 3,48 milliárd forintos beruházás maga a fűtőműnek a kialakítása, ami egy 8 megawattos hőteljesítményű biomassa fűtőművet takar magába, amiknek 99,5% a támogatási intenzitása, és maga az a csőrendszer, ami pedig a távhőtőműtől behozza ott képződött melegvizet. Tehát a másik része a pályázatnak, a másik pályázat pedig egy 1,5 milliárdos beruházás, ami maga ez a táv, ez a csővezetéket, ami nyilván takarja a földbe fektetést is annak érdekében, hogy ez ne zavarja ott lakókat abban a városrészben akar, tehát föld alatt hozzuk be a fűtőműbe keletkezett melegvizet, és azt kötjük bele gyakorlatilag a meglévő távhőgerinc vezetékbe. Amit még ki kell emelnem, hogy körülbelül ezzel, ugye a biomassa erőmű, vagy a fűtőmű, az gyakorlatilag faaprítékkal fog tudni működni, és körülbelül a 60%-át fogja kiváltani a jelenlegi gázmennyiségnek, tehát maximum 60%-áig tud elmenni a biomassa fűtőműnek, annyit tudunk kiváltani a gázból. Tehát ez április 10-én érkezett meg, 5 milliárd forint, nem egészen 5 milliárd forint, de kerekítve 5 milliárd forint értékben.
A biomassa fűtőmű stratégiai lépés, valamint biztonságos megoldása az Európai Unió több országában is. Emelte ki dr. Bánhidi Péter, az EVAT EGRI vagyonkezelő és távfűtő ZRT vezérigazgatója.
Polgármester úr által elmondott kiegészítésképpen annyit szeretnék elmondani, hogy ez a beruházás nem egy gyors döntés eredménye. Ez egy több éves tudatos szakmai előkészítő munka áll mögötte. Már 2023-ban elkészült egy átfogó megvalósíthatósági tanulmány, amely a különböző megújuló energiaforrások távfőrendszerbe történő integrálásának a lehetőségeit vizsgálta. Ezt követően 2025-ben egy aktualizált konkrét műszaki és gazdasági paraméterekre épülő vizsgálatok készültek, amelyek egyetemen kimutatták, hogy az egri adottságok mellett a biomassa alapú hőtermelés képes a leghatékonyabban hozzájárulni mind a rendszer fejlesztéséhez, mind az Európai Unió klíma és energiapolitikai céljainak megvalósításához. A támogatási konstrukció az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerhez kapcsolódó modernizációs alapforrásaiból valósul meg, tehát Európai Uniós forrásról beszélünk, amelynek célja az energiarendszerek korszerűsítése és éghajlatsemlegesség felé történő átállás. A Jedikányos energetikai program keretében meghitetett pályázat erre a célra több mint 51 milliárd forintos keretösszeget biztosít az Európai Bizottság jóváhagyása mellett. Fontos hangsúlyozni, hogy a távfőrendszer jelenlegi formájában az Európai Unió hatékony távfő kritériumainak nem felel meg. A megújuló energiaforrások rendszerbe illesztése nélkül az Európai Uniós elvárásoknak való megfelelésre nem biztosítható. Ezzel az összes 2x4 megawatt, tehát összesen 8 megawatt teljesítményű biomassa fűtőmű rendszerbe illesztésével viszont lehetőség nyílik arra, hogy az egri távfőrendszer 2045. január 1-ig mindenféleképpen tudja teljesíteni a hatékony távfűtés kritériumait, amelyel egyébként megnyílik a lehetőség arra is, hogy újabb intézményeket és háztartásokat is akár bekapcsolhassunk a távfűtési rendszerbe. A fejlesztés, a biomassa fűtőmű kialakítása nem kísérleti technológia, ezt fontosnak tartom hangsúlyozni. Az Európai Unió számos országában vannak erre bevált példák, alkalmazott megoldások, például Ausztriában, Güssing, Graz, Linz városában, skandináv országokban, például Stockholm, Uppsala, Kopenhága és Tampere. A biomassa modern városi távfőrendszereknek az alapját képezik. Magyarországon is jelentős működési tapasztalat áll rendelkezésre, például Pécs, Kaposvár esetében, Miskolcon, a Diósgyőri városrészben található biomassa fűtőmű, ahol ezek a rendszerek stabilan és biztonságosan szolgálják a lakosságot. Fontos üzenet az is, hogy a biomassa fűtőművek telepítése nem kivételes, hanem kifejezetten jellemző megoldás uniószerte. Városi környezetben a távfőrendszer részeként működnek, szigorú környezetvédelmi előírások betartása mellett. A fejlesztés eredményeképpen Eger városában csökken a földgáz felhasználás, diverzifikáltabbá válik az energiaszerkezet, és évente akár 8000 tonnával is csökkenhet a széndioxid kibocsátás, és jelentős mértékben mérséklődik a fosszilis energia felhasználás is. Összességben egy olyan beruházásról beszélünk, amely nem csak műszaki fejlesztés, hanem stratégiai lépés. Hozzájárul Eger energiafüggetlenségének erősítéséhez, és hosszú távon biztonságosabb, fenntartható működés biztosít a város számára.
4 közbeszerzési eljárást indított Eger megyei jogú város önkormányzata a tavalyi évben. A város infrastrukturális rendszerének megújítása a cél. Elsősorban kerékpárutak, parkolók, járdák, továbbá gyalogátkelők kialakítására, valamint felújítására mintegy 204 millió 725 ezer forint keretösszeget fog fordítani a város. Ezen felül Eger kül- és belterületi útjainak a karbantartása, kátyúzása, közúti jelzőeszközök, úttartozékok karbantartása mintegy 100 millió forintos keretösszegből fognak megvalósulni. Hangsúlyozta Wagner Ákos, Eger megyei jogú város polgármestere.
Ugye tavaly évben kaptunk pontosan 2 milliárd forint kormányzati támogatást, ami elsősorban városüzemeltetési területre terveztük és tervezzük elkölteni. Ugyanakkor a önkormányzatnak a átlátható működés okán ezeket a forrásokat bizonyos értékhatárok fölött mindig kötelezően közbeszerzési eljárás keretében kell lebonyolítani. Ennek érdekében tavaly évben 4 komoly közbeszerzési eljárást indítottunk el. Az egyik a Eger egyedi közvilágítási rendszerének karbantartása, ez kb. Nettó 50 millió forint értékben hirdettük meg. Ugye a Eger megyei jogú város önkormányzata üzemelteti a belvárosban lévő közvilágítási rendszereket, tehát a Dobótéren, a Erzsébet udvarba, a Krakker udvarba, tehát ezeket a közvilágítási elemeket mi üzemeltetjük direktben. Ennek a karbantartása évek óta el volt maradva, és erre próbáltunk leszerződni, erre kerestük azokat a vállalkozókat, akik ezt elvállalják. Egy érvényes ajánlat érkezett, viszont a közbeszerzési szabályok értelmében akkor lehet jóvá hagyni egy közbeszerzési döntést, ha legalább 2 érkezik. Annak ellenére az egy ajánlat érvényes volt, ezért ezt a közbeszerzési eljárást meg kell ismételnünk, úgyhogy ez újra fog indulni hamarosan. A második a Eger közterületi faállományának kezelése, ez egy 100 millió forintos közbeszerzési keret volt. Ez ugye arról szól, hogy a közterületen lévő elsősorban fákat gondozzuk, ápoljuk, karbantartjuk, levágjuk azokat az ágakat, ami épületekre hajlik rá. Ez nettó 100 millió forintos költséggel indult. Ez a közbeszerzési eljárásunk sikeres volt. A vállalkozóval megkötöttük a szerződést, és lényegében dolgozik a városban, zajlik a faállományának ápolási munka, hogy úgy fogalmazzam, szakmailag helyes időben, még a tavasz során. A harmadik közbeszerzési eljárásunk kerékpárutak, parkolók, járdák, gyalogátkelők felújítása, kialakítása, valamint egyéb mélyépítési feladatok elvégzése. Ez 204 millió 725 ezer forint értékben, keretösszegben hirdettük meg. Ez a keretösszeg az azt jelenti, hogy nem konkrét ügyekre szerződünk, hanem azt jelenti, hogy leszerződünk erre a keretre, ez a 204 millió 725 ezer forintos keretre, és ebből majd az egyedi megrendeléseken keresztül fogjuk feltölteni tartalommal, hogy pontosan mit fogunk tudni bennőle csinálni. Ez a közbeszerzési eljárásunk, ez sikeres volt, itt talán szerződéskötési szakaszban vagyunk. És akkor most jön a negyedik, hogy miért nem kátyúzzunk, van egy negyedik olyan közbeszerzési eljárás, ami Eger kül- és belterületi útjainak a karbantartása, kátyúzása, közúti jelzőeszközök, úttartozékok karbantartása címszóval indítottunk. Itt nettó 100 millió forintos keretösszeggel indítottuk el, és annak ellenére, hogy 6 ajánlattevő volt ebbe a közbeszerzési eljárásba, 4 eleve érvénytelen ajánlatot adott, 2 pedig az árindoklási eljárásban a visszaküldött anyagok alapján zárta ki magát a közbeszerzési eljárásból. Így addig, ameddig ezt a közbeszerzési eljárást újra nem indítjuk és le nem bonyolítjuk, a utaknak a kátyúzása nagy léptékben nem tud menni, addig is elkezdtük azt, hogy azokat a kátyúkat, amelyek baleset veszélyt okoz, azokat egy egyedi eljárásban igyekszünk kezelni, hogy azokat meg tudjuk oldani. Amire itt szeretnénk fölhívni a figyelmet, hiszen jellemzően, hála Istennek, mind az öt pályázó a térségből, vagy jellemzően Egerből érkezett, hogy szeretnénk javasolni és kérni, hogy az ajánlatok összeállításánál közbeszerzési szakértői csapatot foglalkoztassanak, hogy az ajánlatok érvényessége az igazolható, ugye? Mert a hat ajánlattevő az azért megfelelő versenyt biztosított, volna az önkormányzat számára viszont az ajánlatoknak a tartalmában volt olyan kifogás, amit nem tudtunk a jogszabályi keretek között elfogadni, hiszen a jogszabály kizárót tényezőt határozott meg el vonatkozásban, úgyhogy itt ezért van fennakadás jelen pillanatban a városban el vonatkozásban. Most ez is egy keretközbeszerzés lett volna, tehát alapvetően, ha megkötjük a vállalkozóval ezt a 100 milliós keretet, akkor ahogy érkeznek be az igények, ugye a városlakók lehetőség szerint ne a közösségi médiáját próbálják jelezni, mert azt nem is, hogy nézi valaki, hanem van erre a Városüzemeltetési Irodának egy e-maile, hogyha arra bejelentik a kátyút, és van rá lehetőségünk, akkor azt kimegyünk. Ugye itt először megvizsgálják, hogy ezt balesetveszélyes-e a kátyú, ha igen, akkor azt jelenleg is meg tudjuk csinálni, de annak is van egy rövidebb beszerzése, de az is működik, illetve ha ez a közbeszerzést újra lefuttatjuk, és egy 100 milliós keret megállapodásban vagyunk, akkor viszonylag gyorsan oda tudjuk küldeni a vállalkozót, hiszen ő akkor reakció kész, hiszen ezt a szerződést tartalmazza, hogy néhány napon belül el kell végezni ezt a munkát, illetve hát jó magam, a polgármester úr, a Városüzemeltetési Iroda, meg mindnyájan járjuk az egri utakat, tehát ahol észleljük azokat a nagyobb anomáliákat, azokat igyekszünk javítani. Tehát tekintettel arra, hogy a önkormányzatunk eddig is törekedett arra, hogy mindent jogszerűen csináljon, mindenben átláthatóságot biztosítottuk minden vonatkozásban, hiszen a honlapon minden fönt van, és a magyar jogszabályok szerint április 15-e volt a szolidaritási adónak a befizetési határideje, és ráadásul gazdasági igazgatóasszony, a irodavezető asszony olyan szorgos volt, hiszen múlt héten aláírtam ezt az átutalást, ezt elutaltuk, úgyhogy jelen állapot szerint a szolidaritási hozzájárulást elutaltuk. Úgy gondoljuk, hogy ez a jogszerű a vonatkozásban, hogy a jelenlegi szabályok szerint kötelező. Tehát én azt gondolom, hogy a újonnan alakuló kormány ezzel a kérdéssel presszionálni nem ildomos, majd amikor ő ebben oda jut, hogy ebben változtatni akar, hiszen mi magunk tudjuk, aki 24. október 1-én vettünk át egy önkormányzatot, hogy itt kicsit nagyobbat, egy egész ország kormányzását kell átvenni, hogy az azért nem az első dolgok között lesz, hogy a szolidaritási adóval tudjon foglalkozni, hiszen kellő időt kell adni neki, hogy az önkormányzati rendszerrel kapcsolatos döntések megszülessenek. Ha ez megszületik, és ne adj Isten, azt mondják, hogy a 26-os esztendő vonatkozásában is érvényesíti a változás, akkor nyilván a tavalyi évben is volt nekünk hasonló ügyünk a kincstárral, amikor a szolidaritási adónál volt oda-vissza fizetgetés korrekció, akkor korrekcióval ezt már meg tudja oldani, de én azt gondolom, hogy jelen állapot szerint nem aktuális ez, hogy a önkormányzatoknak ezt a fajta kérdését megoldja. A 2026-os költségvetésünk nekünk stabil, azt ugye a tavalyi évben mi stabilizáltuk, 2025-ben stabilizáltuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha egy magán példát mondhatok, ha most úgy gondoljuk, hogy nem fizetjük be az adót, akkor vannak olyan emberek, akinek nem tudnának fizetést adni, hiszen mi adónkból fizetnek fizetést. Tehát én azt gondolom, hogy jelen állapot szerint a költségvetési egyensúlynak a megtartása érdekében úgy gondolom, ezt be kell fizetnünk. Ráadásul azt szeretném mondani és jelezni, hogy a költségvetési törvénynek, tehát a magyar költségvetésnek az önkormányzati fejezete 1,2 milliárd forint a kiadási oldal, és a bevételi oldala 400 milliárd forint a szolidaritási adóból van. Ez azt jelenti, hogy minden önkormányzatot, a kicsiket, azokat egy részben a nagyobbak által befizetett szolidaritási adóból finanszírozza a mindenkori magyar kormány. A Magyar Jogú Városok Szövetségével egy 3/4 éve gyakorlatilag már az előző kormányzattal is volt egy együttműködés, egy felülvizsgálati terv, ebben fogadókészség is volt, de ez tárgyalásos alapon van. Én azt gondolom, hogy a tárgyalásos alapon való működés az előrébb visz, mint a más típusú. Tehát ennek is úgy gondolom, hogy tárgyalásos alapon kell eldőlnie, hiszen egy szűk mesdjét látunk ebbe a szolidaritási adóba. Ez egy nagy költségvetésnek a rész területe. Ha egy helyen ezt mozdítjuk, akkor minden más helyen is mozdítani kell, annak érdekében, hogy ez helyére álljon az egyensúlyt.
Ismét bringás reggelit tartottak Egerben. A programot a város a Hungary Life integrált projekt szervezésében az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem zöld heti eseményeihez kapcsolódóan szervezte meg. Komóci Mátét, Eger megyei jogú város önkormányzatának ökomenedzserét a bringás reggeli népszerűségéről, céljairól kérdeztük.
Már nem első alkalommal rendezi meg a város a bringás reggelit. Milyennek a rendezvénynek a célja, és miért ilyen népszerű, hogy évről évre megrendezik?
2019 óta rendezzük meg a rendezvényt. Tulajdonképpen a kerékpározás népszerűsítése, az, hogy a kerékpáros közlekedést integrálni tudjuk a mindennapokba. Ez tulajdonképpen azért is hangsúlyos, hogy mint mikroközlekedés ki tudjuk egészíteni az autózást, esetleg a tömegközlekedést, és mostanában Egerben ez kifejezetten hasznos az útfelújítások miatti torlódásokból adódóan. A bringás reggeli tulajdonképpen egy felhívás a környezettudatosságra. Itt nem csak kerékpározásról van szó, hanem a Hungary Life projektnek különböző al részeiről is, mint például a komposztálás, a környezettudatos fatüzelés. Ezen kívül a rendezvényünk is csatlakoztak a rendőrségtől a kollégák a Bike Safe rendszerbe való regisztrálással. Itt tulajdonképpen a kerékpárokat rendőrségi adatbázisba tudják regisztrálni, így ha ne adj Isten megtörténne a probléma, könnyebb a kerékpárt megtalálni, illetve egy elrettentő erővel is bír. Az idei bringás reggelin újdonság, hogy már töltött bundás kenyér is kapható a főtvisli és a pogácsa mellett, tehát próbáljuk a palettát minden évben egy kicsit színesíteni, vagy változtatni rajta, mert szerencsére nagyon sok visszatérő kerékpárosunk van. Van, aki már az eleje óta nyomon követi a rendezvényt, és egy kisebb közösség is kialakult már. Átlagosan olyan 120-130 fő szokott megjelenni, ez nagyon időjárás függő.
Az 7-től 11 óráig tart ez a rendezvény, mi most körülbelül 9 órakor beszélgetünk, és hát azért vagyunk itt 10-15-en, tehát ezt én is meg tudom most így erősíteni, de akkor alapvetően ez a lényeg, hogy minél többen jöjjenek, és kicsit megpihenjenek, és menjenek dolgozni, vagy a dolgokra.
Igen, alapvetően az elmondható, hogy a 8 óra 8 óra 30-ig van egy nagyobb hullám, akik iskolába mennek, vagy dolgozni, de utána is szerencsésen jönnek folyamatosan a kerékpárosok, még a szeles idő ellenére is. Az Eszterházi téren így áprilisban szoktunk lenni, az egyetem zöld hetéhez szoktunk csatlakozni, az automentes nap alkalmával szeptemberben pedig a Dobótéren vagyunk megtalálhatóak.
A bringás reggeli kapcsán nem csak meleg ételekkel, üdítővel várták az érdeklődőket a szervezők, hanem lehetőség volt a Bike Safe rendszerbe történő regisztrációra is. Erről, valamint a biztonságos kerékpártartásról dr. Bent Iványi Judit rendőrőrnagyot, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetőjét kérdeztük.
Sokadik alkalommal találkozunk a bringás nap alkalmából, amikor is a rendőrségnek ugye a fő célja nem a vendéglátás, hanem az, hogy a kerékpárokat segítsen biztonságosabban helyezni, mert hogy ilyenkor lehet Bike Safe rendszerbe regisztrálni, tavaly én is megtettem, szerintem pont önnel.
Igen.
Mik azok a legfontosabb dolgok, amikre mindenképpen fel kell hívni a kerékpározók figyelmét, azon kívül, hogyha teteszik a biciklit, mindenképp lakatolják le.
Hát ez lett volna a legelső és legfontosabb, a másrészt az pedig, hogy azt javaslom, hogy regisztrálják ebbe a rendszerbe a kerékpárjukat. Ez egy nagyon jó működő adatbázis, ugyanis ide feltöltésre kerülnek a kerékpár fotói, vászszám, illetve a tulajdonosnak a legfrissebb adatai, és hogyha netán ellopnák ezeket a kerékpárokat, de ide tartoznak most már egyébként az elektromos rollerek is, az elektromos járművek is, és nagyon könnyen le lehet kérni az adatait, ki lehet adni a körözését, de fordítva is igaz, hogyha találnak lopott kerékpárokat, akkor szintén a rendszerből a tulajdonos adatait ki lehet szedni, és akkor nagyon könnyű értesíteni.
Most jelen pillanatban ugye ez a rendezvény 7-től 11-ig tart, mi most 1-10 körül beszélgetünk, csak ugye ez később délután kerül adásba. Most például csak a mai rendezvényen már hányan éltek ezzel a lehetőséggel?
Hát olyan 20-30-an, most fejből nem
az
tudom. Nagyon sokan vannak, igen, ez minden évben nagyon népszerű. Ilyen 40-50-en is regisztrálnak egy-egy ilyen alkalomkor.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra! Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!